A mi segítségünk és vigasztalásunk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltár első két versét énekeljük, Te benned bíztunk elejétől fogva. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 366. dicséret első öt versét énekeljük, Az én időm, mint a szép nyár, menten eljár. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a református bibliaolvasó kalóz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban olvassuk, János evangéliumának 19. részében a 28-tól 42-ig terjedő versekben.
Ezek után Jézus, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, azt mondta, szomjazom. Volt ott egy ecettel telt edény. Egy ecettel átitatott szivacsot izsópra tűztek, és oda nyújtották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kibocsátotta lelkét. Mivel előkészületi nap volt, és a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a keresztfán maradjanak, mert az a szombat nagy ünnepnap volt, arra kérték Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. Eljöttek azért a katonák, és eltörték az elsőnek a lábszárcsontját, majd a másikét is, akit vele együtt feszítettek meg. De amikor Jézushoz értek, és látták, hogy ő már halott, nem törték meg a lábszárcsontját, hanem az egyik katona dárdával átszúrta az oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. Aki látta ezt, az tanúskodott erről, és igaz az ő tanúságtétele, és ő tudja, hogy a való igazat mondja, hogy ti is higgyetek, mert azért történtek ezek, hogy beteljesedjék az írás, csontja meg ne töressék. Másod pedig így szól az írás, néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezek után pedig az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt azt kérte Pilátustól, hogy levehesse Jézus testét. És Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette a testet. Még Nikodémus is eljött, aki éjszaka ment először hozzá, és mintegy 100 font mirhából és alojéből való kenetet hozott. Vették tehát Jézus testét, és begöngyölték lepedőkbe az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel az a sír közel volt, abba helyezték Jézust a zsidók előkészületi napja miatt. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozunk. Köszönjük neked, Istenünk, a te igédet, köszönjük, hogy szólsz hozzánk minden nap. Köszönjük, hogy adod a te szavadat, amiből mi erőt meríthetünk. Köszönjük ezt a mai igét is, Köszönjük különösen Jézus Krisztusnak a halálát. Köszönjük, hogy meghalt értünk a kereszten. A bűneink így megbocsátattak, és ő készített nekünk egy helyet, készítette az örök életet számunkra. Köszönjük kegyelmedet, köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket, és köszönjük azt is, hogy a halál az nem végállomás. Köszönjük, hogy adod nekünk azt a bizonyosságot, köszönjük, hogy adod a te gyermekeidnek, hogy abban bízhatnak, hogy haláluk után te hozzád kerülnek, te hozzád kerülünk a mennyországba, az örök életbe, ahol veled lehetünk. Végre színről színre láthatunk téged, és téged dicsérhetünk. Köszönjük ezt a bizonyosságot, kérünk, hogy légy itt velünk, értesd meg velünk a te igédet, a te akaratodat, add, hogy legyen fülünk a hallásra. Kérlek, áld meg ezt az Isten tiszteletet. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét János apostol első leveléből, a második rész első versének második feléből és a második versből hirdetem nektek a következőképpen. És ha vétkezik valaki, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világéért is. Amen. Mielőtt most énekelnénk az igehirdetés előtti éneket, egy kis használati utasítást hadd mondjak. Biztos látták a testvérek, hogy egy újfajta hirdető lapot sokszorosítottunk. Annak az első oldalán egy pici hely van hagyva az egyes vázlatpontok közé, hogyha valaki valamit fel akar jegyezni, azt megtehesse. Most pedig a 179. dicséretünket énekeljük egyetlen versével, a bűnből hozzád sietek. Istennek az a szent áldott igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található már felolvasott helyen, János evangéliumának 19. részében, a 35. versben. Aki látta ezt, azt tanúskodott erről, és igaz az ő tanúságtétele, és ő tudja, hogy a való igazat mondja, hogy ti is higgyetek. Amen. Kedves testvérek, advent első vasárnapja előtt egy héttel tartjuk gyülekezetünkben az örök élet vasárnapját, amikor meghívjuk mindazokat, akik az elmúlt egy évben veszítették el szerettüket. Természetesen gyülekezetünk tagjai is jönnek, de rajtuk kívül ilyenkor szoktuk várni azokat, akik az elmúlt egy évben temettek. Halál és temetés. Ez a megdöbbentő valóság jellemezte gyászoló testvéreink gondolkodását azokban a nehéz napokban, a gyász, a búcsúzás fájdalmában, és talán azóta is. Halál és temetés. Ezzel a megdöbbentő valósággal találkozunk az olvasmányként felolvasott ige szakaszban is, a kalauz szerinti mai újszövetségi részben. Egy 2000 esztendővel ezelőtt, innen körülbelül 2000 kilométerre élt egykori zsidó próféta, a názáreti Jézus halála és temetése áll előttünk az igében, bár nem szokványos a halála, hiszen a zsidó és a pogány nem zsidó vezetők közös határozata alapján egy kivégzés történetét olvashattuk. De azért vannak közös pontok. Egy ember halála, egy emberé, bárki legyen is az, és halála bármilyen legyen is az, egyedi, megrendítő. Eszembe jutott erről Kosztolányinak a híres verse, a halotti beszéd. Látjátok, feleim egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra, megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív a mi szívünkhöz közel álló, de nincs már, akár a föld, jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember, egyedüli példány, nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló, kedves szemet, nézzétek itt-e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben, akárki megszületett már, csak ő nem. És nem olvastam fel, de van egy olyan kifejezés, olyan két sor ebben a versben, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Igen, minden ember élete és minden ember halála egyetlen és megrendítő, egyedüli és megrendítő. Kedves testvérek, kedves testvérem, szeretted halála és a názáreti Jézus halála, a nagy közös emberi nyomorúság kikerülhetetlen eseménye. Szeretted temetése, vagy a názáreti Jézusé, az emberi végtisztesség tétel hagyománnyán nem esedett, de megszokhatatlan kifejezése. És mégis Jézus halála több, Jézus halála más. Ha ugyanolyan halál és ugyanolyan temetés lenne az övé, mint bárki más ember fiáé, akkor nem állna itt ez a templom, és nem folyna most itt ez az Isten tisztelet. Sőt, akkor nem lenne hit, és nem lenne vigasztalás. Akkor nem lenne az életnek célja és értelme. Akkor minden hiába. Akkor minden hiába. De az ő halála más, az ő halála több, mert az az emberiségért hozott áldozat váltsághalál volt. Milyen más az ő halála, még formai értelemben is, ahogyan olvastuk a lekcióban. Ezek után Jézus, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, azt mondta, szomjazom. Volt ott egy ecettel telt edény, egy ecettel átitatott szivacsot izsókra tűztek, és oda nyújtották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kibocsátotta a lelkét. Milyen más az ő halála, mert beteljesített halál, ószövetségi proféciákat teljesített be, és milyen más az ő halála, mert elvégeztetett küldetés, az ember megváltásának csodálatos küldetésével érkezett Jézus erre a földre, azon az első karácsonyon, és elvégezte küldetését. És még az is, ahogyan írja az ige, hogy kibocsátotta lelkét. Ez a görög nyelven még inkább szembetűnő, mert az a szó, ami itt szerepel, az az ige, az azt jelenti, hogy önként odaadni, kiszolgáltatni, átengedni. Tehát nem csak úgy egyszerűen meghalt, hanem amikor ő akarta, amikor ő tudta, hogy elvégeztetett a nagy mű, a megváltás munkája, akkor szándékosan Isten kezébe letéve lelkét kibocsátotta a lelkét. De nem ez a lényeg, hogy formailag más, hanem legfőképpen lényegileg más. Ahogyan János apostol első levelében írja, és mi láttuk és bizonyságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Vagy Péter apostol, nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Vagy a zsidókhoz írott levél, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Vagy Pál apostol a korintusi első levélben, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. Igen, ezért más az ő halála és temetése, ezért is más az ő halála és temetése, mert a harmadik napon feltámadott. Az ő halála nem közönséges halál, hanem váltsághalál, engesztelő áldozat a mi bűneinkért, és harmadnap feltámadt és él. Még hadd olvasok egy utolsó bibliai igét, halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Miért volt szükség mindenre? Én úgy gondolom, hogy erről már mindenki hallott, ezt már mindenki tudja. A bűnesetben elveszítettük az Istennel való élő és párbeszédes kapcsolatot, a bűnesetben engedetlenekké lettünk, és Isten kiűzött bennünket az Éden kertjéből. Ezt helyreállítani jött Jézus. Saját halála árán mentett meg bennünket, mentett meg minden benne hívőt az örök haláltól, a kárhozattól, és feltámadása által támasztja fel övéit egy új, csodálatos, hitben megélt életre, és majd arra a véget nem érő, minőségileg teljesen más életre, amikor majd már szemtől szemben láthatjuk Istent, amikor már örökké örülhetünk az ő jelenlétének, és boldogságunkat már semmi nem fogja beárnyékolni, mert ahogyan a Jelenések könyve is mondja, letöröl szemünkről minden könnyet, mert nem lesz többé gyász, nem lesz többé jajkiáltás és fájdalom, mert íme újjá lett minden. Egy ilyen csodálatos jövőt szerzett meg számunkra, szerzett vissza számunkra Jézus az ő kereszthalála és feltámadása által. Ezért más Jézus halála, mint bárki más ember fiájé. Vannak hasonló pontok, mert ő is meghalt, és őt is eltemették, és mégis egészen más. De kedves testvérek, még alá kell húznunk a bizonyságtétel fontosságát is. Hiszen az a vers, amit külön kiemeltem, így kezdődik, aki látta ezt, az tanúskodott erről, és igaz az ő tanúságtétele, és tudja, hogy a való igazat mondja. Mindig, mindenkorban nagy szerepe volt és van a szemtanúknak. Egy baleset, egy bűneset megítélését, a szemtanúk bizonyságtétele, tanúságtétele alapvetően tudja befolyásolni. Ezért fontos, hogy Jézus halálának részleteiről, szavairól, viselkedéséről, a katonák cselekedeteiről egy szemtanú beszélt. Leírta szenvedésének és halálának az eseményeit. Leírta azt is, hogy nem törték meg a lábszárcsontját. Talán ez számunkra egy furcsa tudósítás, de fontos tudnunk, hogy a keresztre feszített emberek fulladásos halál által haltak meg, hiszen a teljes testsúly ránehezedik a tüdőre, ezért volt különösen nagy kegyetlenség ebben a kivégzési módban az, hogy szögekkel megerősítették a lábat, vagy valamit alá tettek a láb alá, hogy mielőtt még megfulladna a szenvedő, még fel tudjon támaszkodni arra a támasztékra, vagy fel tudjon támaszkodni a szögekre, és akkor újra kapjon levegőt, aztán amikor elfogy már minden ereje, és elernyed a teste, akkor megint elkezd fuldokolni, és akkor mielőtt megfulladna, újra feltámaszkodik a lábára, és így tovább, oda-vissza, oda-vissza, míg aztán végül nem lesz ereje feltámaszkodni a támasztékra többé, és akkor megfullad. És leírja az ige, hogy már beállóban volt a szombat, az előkészület napja volt, és nem maradhattak a holttestek a kereszten, és ezért, hogy meggyorsítsák a halált, ezért adták ki a parancsot, hogy a keresztre feszítettek lábszárcsontját meg kell törni. Mert hogyha megtörik a lábszárcsontot, akkor már nem tud fel támaszkodni többé a lábaira, és akkor azonnal megfullad. És amikor Jézushoz értek, akkor látták, hogy ő már meghalt. Az ő lábszárcsontját nem kellett megtörni, úgy, ahogyan a proféciában szól a próféta, hogy csontja meg ne törettessék. És egy katona azért biztos, ami biztos, egy dárdával az oldalába szúr, hogy bár úgy néz ki, mint aki meghalt, de azért mégis, és János leírja, hogy vér és víz jött ki Jézus oldalából. Ezt akkor anatómiailag még nem érthették. János csak mint igaz tanú, mint szemtanú leírta, és ilyet nem írhatott volna le, hogyha nem lett volna szemtanú, mert az orvostudomány szerint, bár ehhez én nem értek, tehát lehet, hogy nem mondom jól, de a szívburokban ilyenkor felszaporodik a vérsavó, külön válik a vérsavó, és amikor a katona a dárdáját belödöfte Jézus oldalába, akkor részben vér folyt ki abból, részben pedig a vérsavó, ami olyan világos volt, mintha víz lett volna. És fontos tudnunk, fontos látnunk azt, hogy János, mint szemtanú volt jelen, és talán ezért is részletezte ezeket a történéseket ilyen bőségesen, mert talán nem is értette egy részét, de mégis, mint szemtanú átélte, és tovább akarta adni, mert el akarta mondani, hogy igen, az ő bizonyságtétele, az ő tanúságtétele igaz. Minden úgy történt. De Jánosnak, a szemtanúnak nem az volt az elsődleges célja, hogy egy precíz, mindenre kiterjedő leírását adja Jézus halálának, mint ahogyan most elmondtam. Az ő tanúságtételének a célja az volt, hogy ti is higgyetek. Aki látta ezt, az tanúskodott erről, és igaz az ő tanúságtétele, és ő tudja, hogy a való igazat mondja, hogy ti is higgyetek. Jézus Krisztus váltság halálában van a bűnbocsánat, az örök élet minden kincse elrejtve. Ez a kincs a miénk lehet, ha hiszünk. Hogyan mondja János egy másik helyen? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennek az istentiszteletnek, ennek a bizonyságtételnek sem csupán az a célja, hogy megemlékezzünk azokról, akik az elmúlt esztendőben hunytak el, és hogy emberi módon adjunk vigasztalást azoknak, akik gyászolnak még mind a mai napig, hanem az, hogy ti is higgyetek, mert ebben van az egyedüli vigasztalás. Egyedül ebben van az emberi élet célja és értelme. Egyedül ebben van a kimenekedés útja. Egyedül, hogyha Jézus Krisztus lesz személyes megváltónk és Urunk, akkor győzzük le Jézus által és a belévetett hit által ezt a világot, a bűnt és annak következményét, a halált, és lehet miénk a bűnbocsánat és az örök élet. Mert Jézus a kereszten mindezt megszerezte a számunkra. Aki látta ezt, azt tanúskodott erről, és igaz az ő tanúságtétele, és ő tudja, hogy a való igazat mondja, hogy ti is higgyetek. Amen. Ráfelelő énekként a 90. Zsoltárunk 7. versét énekeljük. Taníts meg azért minket kegyelmesen. Megvalljuk előtted, hogy nem csak azok vannak itt, akik az elmúlt egy esztendőben veszítették el szerettüket, hanem mi mindannyian már veszítettünk el szerettünket. Tudjuk, hogy mi a halál, tudjuk, hogy milyen a temetés, de vajon tudjuk-e, ismerjük-e vigasztalást, az egyetlent, az időtállót, a valódit. Urunk, olyan csodálatos látnunk, hogy te a kereszten azért haltál meg, és azért temettek el. Azért vállaltad velünk, emberekkel a sors közösséget, mert küldetéssel jöttél erre a világra. Hogy magadra vállald a mi lelki értelembe vett halálunkat, magadra vállald a mi Istentől való távolságunkat, magadra vállalj mindent, ami a bűnesetben tönkrement, ami rossz, ami bűn, magadra vállalod az emberi, földi halált is, hogy bennünket mindezektől megments és igazi reménységet adhass nekünk, hogy már itt, ezen a földön egy feltámadott új életben, hívő életben járhassunk, Szent lelked által, és majd az örökké valóságban a te szent orcádnak örvendezhessünk. Urunk, így adj vigasztalást, így adj békességet, így hordozz bennünket, gyülekezetünket, hazánkat, népünket, és az egész emberiséget, összegyűjtve az emberek közül mindazokat, akiket neked adott az Atya. Köszönjük, Urunk, hogy te munkálkodsz akkor is, hogyha emberi szem azt nem láthatja, emberi ész föl nem foghatja, és úgy lesz minden, ahogyan azt te megígérted nekünk. Ebben bízva kérünk, hogy hallgass meg a mi csöndben, magunkban elmondott imádságunkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával. Jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét.
Mondani szeretettel.
köszöntöm gyülekezetünk nevében a Solideo Gloria kamarakórust. Ők fognak most bemutatkozni, és hirdetem még azt, hogy ki lesz téve az adománypersely, amely az ő céljaikat szolgálja, illetve majd szeretettel várjuk a kórus tagjait egy kis szeretett vendégségre a gyülekezeti terembe. És még annyit hadd mondjak el, hogy ez a kórus annyiból nem ismeretlen nekünk, hogy többen is gyülekezetünk tagjai, illetve a kórus tagjai közül ebben a kórusban is énekelnek. Most átadom a szót nekik.
Jön hozzá. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. A 118. Zsoltár első és utolsó versét egy hete szombaton olvashattuk református bibliaolvasó kalauzunk szerint. Erről szeretnénk bizonyságot tenni most is, meg általában is kórusunkkal. Kedves gyülekezet, tehát nagy örömmel érkeztünk az Újpest belsővárosi református egyházközségbe néhányan, a fennállásának 25. évét ünneplő Soli Deo Gloria énekkar képviseletében. Így a közelgő adventre készülődve együtt magunkról is szólnánk egy pár gondolatot. Előbb azonban elmondom, hogy eddig Praetorius két művét, az Egy zsenge rózsatőről és az Istennek szent fia című feldolgozását, valamint Bárdos Lajos bölcső dalát hallhattuk. Ahogy hallottuk is, a legtöbbeknek talán be sem kell mutatnunk társulatunkat, hisz ez a gyülekezet már kezdetektől számos énekkari taggal gyarapította szolgálóink körét. A Soli Deo Gloria kamarakórus Hargita Péter és Bódis Tamás karnagyaink kezdeményezésére 1988. októberében alakult azzal a célra, hogy összefogja azokat a keresztény fiatalokat, akik készek Isten dicsőségét énekkel magasztalva hirdetni az evangéliumot. Református egyházunk lelkizenei épülésén úgy igyekeztünk munkálkodni, hogy minél több lehetőleg énekkar nélküli gyülekezetbe, evangelizációs alkalomra eljutva, kisebb kórusművek előadásával és szóbeli bizonyságtétellel is szolgáljunk. Az évek során sok fővárosi és vidéki gyülekezetben kaptunk lehetőséget, így utaztuk be például az akkoriban elnéptelenedő Baranya pici falvait is. Itt Újpesten és több ízben szolgáltunk, ha jól emlékszem, az egyik jubileumi évfordulónk alkalmával is, és évekig a Református Zenei Fesztiválon is. Nyári kórustáboraink során ellátogattunk a határon túli magyar lakta településekre, így Erdélybe, több ízben is, majd Kárpátaljára és Felvidékre is. Persze emlékezetes marad a legelső táborozásunk a Balaton felvidéken, amelyik jó részét bicikliken tettük meg. Őszintén szólva, tegnap előtt múlt el az izomlázam. De mit is éneklünk tulajdonképpen? Jó ideig a 17.-18. századi protestáns kórusidalom alkotásait, zsoltárfeldolgozásait, korálokat és hallelujákat énekeltünk bizonyságtételként, de évente néhányszor nagyobb lélegzetű, akár zenekaros művek előadására is vállalkoztunk. Így került sor például Mendelssohn 42. zsoltárára, majd Illés oratóriumára is egy kibővített összeállításban, és a mai ige hirdetés témájához oly szorosan kapcsolódó Händel Messiás című oratóriumára is több ízben. Később megismerkedtünk az angol Henry Purcell műveivel is, ami egy nagyon érdekes kirándulás volt kórusunk számára. Majd vesperás istentiszteleteken is énekeltünk. Ezen kívül társulatunk börtönszolgálatot is vállalt, persze nem a zacskó ragasztásba szálltunk be, hanem az örömhírt tolmácsoltuk zenei nyelven. Hol működik kórusunk, kikből is állunk tulajdonképpen? Az önállóan munkánkodni szándékozó énekkar az első időszakban a Szabadságtéri Református Egyházközség fogadta be, később a Károli Gáspár Református Egyetem, amelynek így kinevezett énekkarává is válhattunk hosszú időre, sőt, ma is ott próbálhatunk hetenként. Időközben persze megváltozott kórusunk összetétele, ugye már az első 10 évben is 100-nál többen fordultak meg köztünk, akik idővel munkát, lakhelyet változtattak, családot alapítottak. Az élet hozta változások közepette, már eredeti vezetőink is egyebütt szolgálnak. Az utóbbi 2-3 esztendőben Erdélyi Dániel végzős zeneakadémista hallgató kiváló vezetését élvezve a 20. századi zene irodalomba nyertünk betekintést, leinkább Kodály nyomdokain haladva. A mester kurzust elvégezve azonban ő is messze került tőlünk Pécsre. Nagyszerű vállalása, hogy a távolság ellenére az ő kezében lesz a karmesteri pálca, amikor negyedszázados fennállásunkat ünnepeljük. Hogyan tovább? Új főnökünk, remélt megérkezéséig egyfajta önjáró kórus életet élünk, olyan ambiciózus és amellett zeneileg is képzett kórustag karvezetésével, mint például Kapcsos Andi testvérünk. Ez azonban nem elég egy énekkar fennmaradásához. Rövid áhítatainkat ezért kezdetektől vezeti be gyakran az ismert két dallamsor. Mi segítségünk az Úr nevében légyen, ki a földet, egeket alkotta. S talán nem véletlen, hogy az idézet a bibliaolvasó kalózunk szerint épp a mára kiírt 124. Zsoltár befejező verse. És mi még a mi ajándékunk? Plasztikusan jellemzi működésünket a 10 éves kórus kiadványunkba belekerült gondolat is egy kórustag tollából. Jó szolgálni az énekkel. A legtöbbet azok kapják, akik úgy szolgálnak, ahogy Jézus tanítványai a kenyért szaporításkor. Ők osztották szét, de nekik maradt a legtöbb. Fejenként egy kosárral. Hát ez a nem csupán zenei, hanem az Úrtól kapott lelki többlet, amely összetartó erőnk is egyben. Adjunk tehát hálát az Úrnak, mint ahogy kezdtem is ezt a kis összefoglalót. A rövidesen bemutatásra kerülő december 8-i hálaadó zenés áhítatunk a Pozsonyi úti templomban, amelyre nagy szeretettel invitálom az egész gyülekezetet, persze dologi kiadásokkal is jár. Így hát reméljük, hogy az Úr emberi segítséget is kirendel szolgálatunk mellé. És egyúttal hálásan köszönjük a gyülekezet áldott, adakozó segítségét. Sőt, szeretettel bátorítjuk az esetleg csatlakozni akaró itteni híveket is, bármikor lehet hozzánk csatlakozni, akinek megtetszik ez a fajta műfaj és bizonyságtételi mód, annak a belépését szeretettel várjuk. És mivel Bach klasszikusként ismert Magnifikátja mellett egy különleges élményt nyújtó kortárs darabot, Tillai Aurél Zsoltár kantátáját is készülünk megszólaltatni, már most hadd biztassunk mindenkit Gárdonyi Zoltán feldolgozásával, szavaival. Énekeljetek az Úrnak új éneket!